Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Támogatója a Bártfai vendéglő Magnifique BT. Katona Csaba a Bártfaiban élőben.
No, hát nem tudom, van mindenféle kamara, könyvvizsgáló kamara, meg agrárkamara, meg iparkamara, de történész kamara van, mert Katona Csaba történész biztos tudja, vagy ha nem is tudja.
Hát, ha lenne, akkor valószínűleg tudnám. Legalábbis ilyenről nem tudok. De nagy örömmel tudom elmondani, hogy 1867 óta létezik a Magyar Történelmi Társulat, tehát ilyen értelemben Magyarország egyik legrégebben létező civil szervezete, ami, hát maradjunk, hogy ebből létezik. És egyébek mellett az igazgató választmányi tagja vagyok, de ezt kamerának nem nevezném, ez sokkal inkább egy ilyen, mondjuk úgy, a szakmát összefogó szervezet.
Nagyon, nagyon jó. Feltűnően elegáns vagy. Aki ugye
uratóri
videó...
Uratóri műrét vár rám.
Mert hogy?
Mert hogy most nem vagyok konkrétan a Nagy Imre Emlékházban, és a Nagy Imre Alapítvány kuratóriumának a kuratóriumi ülése fog következni 10 órától, ahol én hivatalból részt fogok venni, de természetesen az is motivált, hogy a Jazzy Rádióban így jelenjen.
Na, hát akkor ez innentől az alap és a minimum. Na, de nem ezért gyűltünk egybe, hogy kamarázzunk meg egy kicsit az öltözékedről beszéljünk, hanem egy egész érdekes történés van. Buda egyik híres épülete volt a Teremtésház. Ezt 85 éve bontották le. Miért volt ez híres épület? Mi ez a Teremtésház? Miért emlékezünk meg most ennek a lebontásáról? Vegyük sorra a történéseket.
Hát, hogyha valaki mondjuk úgy, hogy ismerős a vérmező környékén, akkor nyilván nem fog meglepődni, ha azt mondom, hogy az Alkotás utca az afféle fogalomként létezik. Némi elfogultságon mondhatom, jó magam nem beszéltől nőttem föl, nevezetesen a Moros utcába. Az Alkotás utca, mint olyan, az afféle fogalom volt. Na most itt, hogyha elkezdünk játszani a szavakkal, hogy alkotás meg teremtés, akkor itt némi összefüggést már is felfedezhetünk. És tulajdonképpen arról a házról, amit 1936-ban bontottak le, tehát 85 évvel ezelőtt, arról el lehet mondani, hogy ennek az utcának a névadója volt, és meglehetősen érdekes históriája van ennek, illetve bizonyos mértékig még fizikailag is tetten érhető ennek a háznak a maradványa. De azt kell tudni erről a részről, hogy a 18. században, de még a 19-ben sem, hát finoman fogalmazva nem számított Buda belvárosnak, hanem sokkal inkább egy külterületnek, gondoljunk csak a generális kaszáróra, a vérmezőre, a nem beszerelő ugye városmajorra, tehát a stadtmajorra. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy ez nem egy Buda belvárosi területnek számított, és itt egy tiroli származású úriember vett egy telket és egy épületet, nevezetesen a Fehér Kereszt fogadót, és ezt az úriembert ezt úgy hívták, hogy Falk Pál vagy Paul Falk. És az a telek, ami aztán az Alkotás utcának később nevet adott, na itt emelkedett egy ház. De ez a ház, mint olyan, az valószínűleg még nem az volt, amelyiket később alkotásháznak neveztek. 1775-ben építik ezt föl, amennyire ki lehet bogozni az iratokból. Aztán pedig átesik egy-két tulajdonos váltáson, hogy a Falk család meglehetősen jómódú família, de egy ponton túl ezt a házat mégiscsak eladják, és egy új tulajdonos lesz, egy Wurmhörger Ádám, vagy Adam Wurmhörger nevezetű úriember. Itt a német neveken ne lepődjünk meg, Budán. És ő az aztán, aki emelettel bővíti a házat, és innen jön a névadásnak az a mondjuk úgy, hogy furcsa átalakulása, aminek során aztán ezt a nevet kapja a ház, az utcai alkotás. Mire gondolok? 1814-ben kerül Wurmhörger kezére ez az épület, valamikor ezt követően jelenik meg az a tűnpanon, amit itt az előbb a képen is láthattunk, ami pedig nem más ábrázolja, mint az Úristent, amint éppen megteremti a világot. Tehát ott van felül ugye az a szép háromszög, és ott látható az a dombormű. Na már most. Ebből az következett, hogy alapvetően német anyanyelvű környezetről beszélünk, német nyelvű környezetről beszélünk, és ékes németséggel úgy hívták ezt az alkotást, hogy Schöpfung. Ebből lett aztán az utca, és igen, erről pontosan ezt láthatjuk. Itt egyébként hála Istennek, ahogy említettem, ez ma is megvan, tehát ez a Kiscelli Múzeumban megtekinthető, ez ugyanis átvészelte a lebontást, tehát ez a névadó dombormű.
Abban a múzeumban, a ugye, aminek a történetéről szintén beszélgettünk korábban, ugye Schmidt-Miksa kapcsán.
Így van, pontosan, tehát Mágnás Elza és Schmidt-Miksa története valóban a Kiscelli Múzeumba vezet minket, vagy legalábbis annak az épületébe, mert hiszen akkor még nem Kiscelli Múzeum volt. Na most ez a német szó, az a Schöpfung, ezt ugye sokféle módon lehet magyarra fordítani. Mert Játszunk itt egy picit most a nyelvi dolgokkal, hogy vajon mi múlik az, hogy egy szó másodlagos jelentés kap, vagy eltávolodik az eredeti jelentésétől, vagy miért pont egy jelentés lesz az, ami kapcsolódik hozzá. Most mondok egy egyszerű példát. Mondjuk a vonat meg a húzat között mi a különbség? Tehát vonom vagy húzom? Miért van az, hogy az egyik a vonat azt jelenti, hogy magát ugye a szerelvényt, a járművet, a húzat pedig azt, ami hogyha kinyitom a két ablakot, akkor kiviszi a papírjaimat az irodámból. És csak utaljunk arra, hogy a németben mind a kettő der zu, ugye? Vagy tovább ragozom, a függöny az miért függöny, és miért nem lógony? De most tényleg.
Igen.
A függöny miért, függöny,
ezt így
és
fogom,
miért nem lógvár?
Ezt így fogom hívni.
Tehát sok mindent elő lehet vezetni, és akkor most nézzük meg a kétféle fordítását a sögfungnak, alkotás, illetve teremtés. Tehát, hogyha egyházi értelemben használjuk, akkor azt szoktuk mondani, hogy teremtés, ugye a Úr megteremti a világot. Előfordul úgy is, hogy megalkotja, de sokkal inkább a teremtés szót szoktuk használni, és hogy ezekkel is mennyit lehet játszani, csak induljunk ki abból, hogyha tovább ragozom ezt a két szót, hogy mennyire más jelent a teremtmény, meg az alkotmány. Ugye teljesen más jut ma már az eszembe.
Igen,
mert alkotmányokat módosítgatni szoktunk, teremtmények azok meg vannak a világűrben, hogyha Han Solo vagy Luke Skywalker elindulnak. Hát valójában mindenki teremtmény. Na most, visszatérve a lényegre, kétféle módon is használták a Schöpfungnak a magyar verzióját. Hát nyilván eredendően a teremtés a helyes fordítás, hiszen a világ megteremtését ábrázolta ez a dombormű, vagy ábrázolja, de megjelent ez a szó a 19. század második felében úgyis, hogy alkotás. Egész egyszerűen valószínűleg nem fordítottak figyelmet arra, hogy mi volt az utcának a névadója, tehát ugye a Schöpfungasse, és egyszerűen ezt tükörbe lefordították a legegyszerűbb német jelentésből magyarra, alkotásnak, és így lett alkotás.
Tehát igazából teremtés utcának kéne hívni.
Igazából
az más kérdés, hogy a Rákosi ér alatt ez alig maradhatott volna így, de teremtés utcának kellene hívni, és hát ha visszakeresztelték volna a szocializmus építése után, megint csak teremtés utcának.
Hát igen, csak addigra már annyira hagyományossá vált az alkotás, de ez valóban jogos a felvetés, tehát egy Teremtés utca néven vélhetően nem futott volna be nagy karriert. Tegyük rögtön hozzá, hogy a két háború között azért volt egy kis pauza, amikor Bömbös Gyula utca nevet kapta. Tehát akárhogy is nézzük, ugye ilyen váltások voltak, de ma már Alkotás utcaként rögzült. És hát különféle legendák is fűződnek ehhez az épülethez. Hát például a kokáért kezdjük mindjárt azzal, hogy miért született meg ez a dombormű, mi motiválhatta arra Wurmhörger Ádám, hogy ezt megalkottassa. És hát ezt nem tudjuk pontosan, de a tipp az, hogy emögött az húzódik meg, hogy nem olyan régen, nem kevéssel előtte, 1800-ban bemutatták Joseph Haydn-nek a Teremtés oratóriumát, ami hát az eredeti németben hogy hangzik? Schöpfung. Der Schöpfung. És ez Budán is bemutatásra került, nevezetesen abból az alkalomból, hogy József Nádor, a szeretett Habsburg feleségül vette Alexandra Pavlovnát, ugye az orosz cárlányt, és mert nagy rajongója volt egyebek mellett Haydn-nek, hát itt Budán is bemutatták ezt, és nem lehetetlen, hogy innen származhat az ötlet, hogy ennek a oratóriumnak a nyomán jelenítse meg fizikailag a világ teremtését egy domborűbe faragva a háznak a tulajdonosa, és ezzel ékesítette a házát. Ezt természetesen nem lehet konkrétan bizonyítani, de például a mai horvát kertet egy időben, bár nem honosult meg a név, Haydn kertnek hívták, tehát egyáltalán nem lehetetlen, hogy innen származik. De vannak aztán más legendák is, ugye 1814-től van Wurmhörger kezén, ott van a bécsi kongresszus, ami újra rendezi Európát, ugye 1815-ben, és hát állítólag, amikor már megunták a bécsi kongresszuson folyó folyamatos, elhúzódó, nyomasztó tárgyalásokat, akkor a három kiemelkedő uralkodó, Sándor orosz cár, Ferenc német császár, egyúttal pedig ugye Magyarország királya, és harmadik Frigyes Vilmos orosz uralkodó állítólag kirándultak egyet Budára, és állítólag, de nagyon hangsúlyozottan állítólag pont ebben a házban szálltak meg. Aztán vannak olyan legendák is, hogy Mária Terézia itt egyszer táncolt, bár én amennyire a történeti forrásokból ki lehet bogozni, meg a szakirodalomból nem egy ilyen táncos alkatként ismertük meg. Úgyhogy a házat ilyen legendák övezik. Ami viszont tény, hogy az udvarán, mert hogy hatalmas telek tartozott valamikor hozzá, ugye amikor még kevésbé volt beépülve a hegyvidék, fölépítettek egy artézi kutat, és hát ez volt Buda egyik első artézi kútja. Ezzel kapcsolatban még egy apróság, hogy vajon honnan van a név, hogy artézi? Mert annyit emlegetjük, nem, hogy artézi kút, artézi kút.
Hogy lehet, hogy Jonathan Artézi olasz származású kútfúrómester alapján nevezték el, aki az 1700-as évek végén forradalmian új kútfúró technológiával lépett a nagy közönség elé, és a csodálói nevezték el így. Bármikor tudok hülyeségeket mondani bármiről.
De sikerült átkozottul határozottan, hogy én pont így csinálom, csak...
Csak van alapja.
Ez azért ijesztő, Csaba.
Maradjunk annyiban, hogy törekszem rá, tehát... De, szóval valójában a következőről szól a mese, Artois, franciaországi Artois-ba volt az első ilyen kút, és Artoisi, és ebből lett az Artézi, tehát innen van ez az elnevezés. Egyébként aztán az épület még átment néhány tulajdonos váltáson, mert hát egy Heinrich János nevezetű, vagy Johann Heinrich nevezetű volt kapitány kezébe került a későbbiekbe, aztán a 20. században több tulajdonos váltáson ment át, egy időben állítólag még foglyok őrzésére is használták, viszont erre valami érdekes dologra látszik utalni, hogy egyszer, amikor föltárásokat végeztek az udvarán, 11 csontvázat találtak állítólag, hát hogy ez összefügg-e ezzel a börtönhasználattal, azt nagyon nehéz megítélni. Ami viszont biztos, hogy Budának ez a része fejlődni kezdett. Ugye itt vannak nagyon fontos tényezők. Ugye 1861-ben megnyitják a déli vaspályát, tehát a déli pályaudvarnak az elődjét, illetve lényegében a mostani déli pályaudvart, ha nyomvonalat tekintjük. Akkor ugye az alagút révén lassan, de biztosan egyre nagyobb forgalom érkezik Budára, tehát a várnak ez a közvetlen környéke, a bérmező városmodor közötti szakasz, ez lassan, de biztosan elkezd kiépülni, városiasodni, és ebben a modern dizájnoló szakaszban az alkotásház, amit már ekkor így hívnak, hát tulajdonképpen avittá, elavultá válik, egy egyemeletes, alacsony, régi, felújítatlan épület, és így születik meg az a számomra egyébként szomorú döntés, hogy 1936-ban lebontják. Ugye rengeteget lehet arról hallani, hogy az épített örökségünk védelme az mekkora károsodást szenvedett a szocializmus ideje alatt, ez így igaz. Nagyon sok kortárs példát is tudunk sajnos arra mondani, hogy akkor egy-egy értékes telken álló több száz éves épület az útjában van az ingatlanfejlesztésnek. Hajlamosok vagyunk elfeledkezni arról, hogy ez bizony 1945 előtt is így volt. Hát bizony így volt. Bizony így volt.
Hát meg amióta a világ a világ. Hát gondoljunk bele, ugye a Váci utcán, amikor sétálunk, akkor azt látjuk, hogy ott volt a Váci kapu nevű hely. Hát ott is lebontottak mindent, ami ugye a pesti városfalat szimbolizálja, tehát ez egy ilyen természetes.
Hát főleg, hogy az épületek megújításának technológiája azért az viszonylag új keletű, tehát régen nem is lehetett más csinálni.
Nem lehet azt mondani, hogy nem szól mellett a racionális ér, csak ugye az embernek egy picit fáj a szívét, persze nem szorolni a veszteségeket, ugye, csak gondoljunk abba bele, hogy a Pilvax kávéházat is még az első világháború előtt lebontották. Az emlékezetem nem csal, vagy pár évvel utána. De például ugye itt a közelben a vérmező mellett emelkedett a Karácsonyi palota, aminek a helyén, ha jól tudom, ma a Matáv székház van. Tehát egy csodálatos, gyönyörű palota, és az is a két háború közötti fejlesztéseknek esett áldozatul. Úgyhogy így végezte az alkotásház, de szerencsére ezt a domborművet, mint ahogy említettem, sikerült megmenteni. És hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a régi Budának ez az emléke a fizikai formájában ma már nincs is meg, mert egy 5 emeletes ház emelkedik a helyén. Annak is voltak egyébként aztán mondjuk úgy, hogy a legendás korszakai, tehát az aljában működött mondjuk a vasútpresszó, fiatal koromból tudnék mesélni pár dolgot, de nem fogok. A sarkon az aranykúk, tehát voltak ilyen... Na, ilyen késő. Azon a helyen volt úgy kiírva a juice szó többes számba, hogy juicék. Hát ez így szerepelt az étlapon. Úgyhogy az 80 években nagy örömet tudott okozni az ember fiának, mikor beült oda. Jól lehet, nem UIC-ért ment be, de ezért megint más kérdés. Ugye láttuk az étlapon. Na minden esetre azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen ez a ház olyan értelemben maradt életben, hogy tovább él a neve az Alkotás utcába, és csak úgy, ha már erről beszélünk, mint hogy a szomszédban ugye ott van a kék golyó ablakú Kugel utca, aminek az emléke pedig ugye, hát szintén arra utal vissza, hogy volt egy ilyen nevű étterem, a kék golyóhoz címzett étterem. Ezzel kapcsolatban talán még egy érdekesség, hogy miért volt általában ilyen neve az éttermeknek, hogy a zöld elefánt, meg a kék golyó, meg a piros kakas.
Ezen én tudod, mennyit gondolkodtam? Mert Prágában ennek kimondottan erős hagyományai vannak.
Racionális magyarázatom.
No.
Hát a legtöbb ember nem tudott írni, olvasni, úgyhogy egész egyszerűen a cégér az logóként működött. Aha. Tehát egy fekete kakas, vagy egy piros kakas, vagy egy zöld víziló, az minden írni, olvasni nem tudó ember számára is piros kakas, fekete kakas, zöld víziló. Ráadásul túl tud lendülni a nyelvi problémákom, mert hogyha ki van írva, és nem azt a nyelvet beszélem, semmire nem jutok vele, de ha megérkezem mondjuk Prágába vagy Budára, és keresem a kék golyóhoz címzett éttermet, vagy vendéglőt, vagy csárdát, vagy kocsmát, akkor ott virít az a hatalmas kék golyó, és egyértelmű, hogy jó helyen járok.
Teljesen logikus. Kéne,
hogy magyarul kék golyó, vagy németül Blaukugel, és még hosszan sorolhatnám. Ennek az emlékét őrzi egyebek mellett ez az utca is. Ha tehát valaki Budának ezen a részén végig sétál, akkor bizony rengeteg ilyen régi, a 18-19. Századi Buda emlékét őrző apróságra bukkanhat, épp csak nem biztos, hogy tudja, hogy erről van szó. És én magam részéről ezt az alkotásházat, hát túl azon, hogy tényleg kötődöm a környékhez, azért szerettem volna megidézni az emlékét, hogy lássuk, hogy honnan van ennek az utcának a neve, mert hát magunktól nem találnánk ki, úgyhogy tulajdonképpen egy 1775-ben épített ház egyik, mondjuk úgy, hogy domborművéhez kötődik, amit rosszul fordítottak magyarra, ma meg már beleégett a 21. századi Budapest kulturális emlékezetébe. Hát ez az alkotásház rövid.
Zseniális volt, nagyon jó volt, köszönjük. Már megérte felidezni. No, köszönjük szépen, Csaba, utadra engedünk, mert fontos dolgod van, úgyhogy hajrá.
Megyek kurátorkodni.
Oké, szia,
szia.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 85 évvel ezelőtt lebontott teremtésházról, ami az Alkotás utcának a névadója is.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedd reggelenként a Millás reggeliben. Támogatója a Bártfai vendéglő Magnifique BT. Katona Csaba a Bártfaiban élőben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.